Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit, elkezdenénk akkor a mostani óránkat. Egy technikai dologgal kezdenénk, illetve nem is annyira technikai dolog, hanem szükséges és fontos. Mégpedig arról van szó, hogy van a mi főiskolánkon, mint ahogy természetesen minden főiskolán és minden egyetemen kötelező, hogy legyen ilyen, hallgatói önkormányzat. Tehát hallgatói önkormányzat, vagyis HÖK. Na most ennek szükséges egy tisztségviselőjét választani itt ebben az évfolyamban is. Minden évfolyamnak van egy tisztségviselője. Na most ez nagyon érdekes dolog, mert ugye általában a HÖK csak akkor működik, hogyha a hallgatók azt megtöltik tartalommal. Tehát ez nem az oktatókon múlik, ez nem a főiskolán múlik, ez alapvetően a HÖK elnökén, meg a HÖK tisztségviselőjén múlik, hogy milyen programokat szerveznek adott esetben. De ami a HÖK legfontosabb feladata szerintem, tehát a hallgatói önkormányzat legfontosabb feladata, hogy egyfajta kapocs legyen az oktatók és a hallgatók között. Persze, nyilván lehet azt mondani, hogy az oktatókhoz bármikor lehet fordulni, szerintem ez már ismerős lehet nektek, tehát bárkit meg lehet keresni közülünk. Ez nyilván továbbra is így van, így marad. De lényeg az, hogy minden évfolyamból kell egy ilyen hököst választani. Na most arra kérnélek benneteket, hogy szerveződjetek meg ti, mint első évesek, abból a szempontból, hogy kezdjetek el gondolkozni azon, hogy ki lenne a hökös, ki vállalná ezt a feladatot, nem jár ez túl nagy elfoglaltsággal. Tehát még egyszer mondom, ez a hallgatókon múlik, hogy mennyi elfoglaltsággal jár, hogy mennyire töltik meg ezt programokkal. Feltételezem, bár nem tudom, hogy van esetleg Facebook csoportotok, ahol ez könnyebben mehet, vagy levelező lista. Nincs ilyen? Lesz. Folyamatban van. Jó. Nagyon jó. Úgyhogy arra kérnélek benneteket, hogy induljon el erről egy gondolkodás. Nyilván olyat praktikus választani, akinek aktív hallgatói jogviszonya van, és várhatóan marad is itt a főiskolán, tehát továbbra is szeretne itt tanulni, meg tudja csinálni a vizsgákat, és így tovább. És 3 hét múlva, amikor majd az utolsó óránk lesz itt az iskolán, akkor megválasztanánk a hökös tisztségviselőt. Jó, tehát május 19-én lesz az utolsó óránk, mi ebbe abszolút nem akarunk beleszólni, így oktatói szinten, hogy ki legyen az első évfolyamnak a képviselője, de az biztos, hogyha addig megkerestek engem egy névvel, azt nagyon megköszönném. Jó, és akkor őt fogom felterjeszteni, és akkor ti fogtok róla szavazni. Jó, tehát az első évfolyam jelenlévő képviselői fognak szavazni. Úgyhogy ez lenne tehát a kérés, tehát egy főt kéne választani. Ha 2 főre érkezik jelölés, azt is meg lehet tenni, csak akkor egy kicsit nehezebb dolgunk lesz. De majd valahogyan ezt igyekszünk kezelni, ezt a helyzetet. Jó, úgyhogy így lennénk. Igen, a jelenléti ívet akkor azt mindenképpen jó, hogyha aláírjuk. Na hát, megköszönöm, hogyha ebben segítetek. Egyébként a HÖK elnöke, az pedig mindig nappal is hallgató szokott lenni, tehát a HÖK szabályzatában ez úgy van. Most Mitellesára az elnök egyébként, na de hát Mitellesára már hamarosan ki is megy a főiskoláról, mivel hogy negyedéves hallgató, vagy már az is lehet, hogy több, mint negyedéves, nem is tudom pontosan, hogy van. Tehát lényeg az, hogy hamarosan majd új HÖK elnököt kell választani, de ez majd a következő tanév feladata. Jó, úgyhogy így lennénk ezzel. No, közben a jelenléti ív is nagyon jó, hogyha körbe megy, de most akkor elkezdjük, és mondom, minden továbbit majd lásd május 19-én, elkezdjük az utolsó előtti óránkat, a Biblia keretkezés története és hermeneutikája, és ebből a Biblia ihletéstana, hát ebből egy nagyon kevés van csak vissza, amennyit át kell, hogy vegyünk, és a következő pedig a Biblia hermeneutikája, vagyis Biblia értelmezési irányzatok a 21. század elején. És ne haragudjatok, egy könyvet én kint felejtettem, úgyhogy ezért vissza kell, hogy lépjek. És nektek is mondom, ha esetleg itt van az Isten beszéde című könyvetek. Vankó Zsuzsának az Isten beszéde, de hát lehet, hogy nyilván ez nincs itt. Én most abból fogok majd idézni több mindent. Jó? Tehát ha gondoljátok, esetleg a jegyzetboltból lehet szerezni, tehát a könyvesünktől lehet szerezni. Otthon van, igen. Jó, ha valaki nyomon akarja követni, mert mondom, több idézet lesz ebből a könyvből. Úgyhogy 30 másodperc szünet, és aztán rögtön jövök vissza, csak ezt a könyvet elfelejtettem behozni, és most ezt pótolni kell.
Szóval, köszönöm mindenkinek a türelmet, tehát ahol tartottunk, az nem más, mint egyetlen mozzanat van vissza a kinyilatkoztatás és ihletés, az ihletés tanról. Mert ugye a Biblia ihletés tanáról beszéltünk már, beszéltünk arról, hogy ez hogyan is néz ki, melyek a részletei ennek, hogyan valósult meg az ihletés, milyen álláspontok vannak, milyen csatornákon keresztül valósult meg az ihletés, ugye ez kulcsfontosságú, de ami nekünk érdekes az, hogy ebből a szempontból még, ami még elmaradt, hogy a kinyilatkoztatás láncolatáról beszéljünk egy picit. Mi is ez a bizonyos kinyilatkoztatás láncolata? Jelenések könyve első fejezetének első két versére alapozzuk ezt a gondolatot. Tehát Jelenések könyve első fejezet első két verse, magyarán Isten kinyilatkoztatása hogyan jut el hozzánk? Jó, tehát ez a legfontosabb kérdés. Isten kinyilatkoztatása hogyan, milyen fokozatokon keresztül jut el hozzánk, mert persze azt megnéztük, hogy a prófétákon keresztül, a prófétákat hogy lehet leellenőrizni, mit jelent a gondolatihletés, és így tovább, de most erre a láncolatra vagyunk kíváncsiak. Na hát a következőképpen olvasom ezt, és akinél van Biblia, és ugye praktikusan javaslom, hogy mindannyiunknál minden iskolanapon legyen Biblia, tehát hogy nyomon tudjuk követni az igéket. Én is most még néhány igét idéznék, aztán már kevesebbet ezen az órán, de nézzük meg ezt a bizonyos Jelenések könyve első fejezetének első két versét, mert ez nagyon lényeges ebből a szempontból. Így olvasom tehát ezt az első két verset. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által megjelentette az ő szolgájának Jánosnak, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és a Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Azt mondja tehát, hogy Jézus Krisztus kijelentése, ugye nagyon fontos, innen származik ez a bizonyos cím is, könyvcím is, lehet, hogy vannak néhányan, akik ismerik ezt, Vankó Zsuzsa életművének, hát szinte a koronája, hadd fogalmazzam meg ezt így, a négy kötetes Jelenések könyve magyarázata. Jó, tehát nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, nem feltétlen most így első évben, ráírunk még ezzel megismerkedni, de a Jézus Krisztus apokalipszise első, második, harmadik, negyedik kötet hihetetlenül fontos mű Zsuzsa életművében. Na lényeg az, hogy ami miatt ezt idézem, hogy ezért ez a könyv címe, Jézus Krisztus apokalipszise, ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Miért érdekes ez nekünk? Azért, mert az apokalipszis szóhoz óhatatlanul is ilyen végső összeomlás, tehát ilyen gondolatokat társítanánk, ugye még valamilyen film is született ezzel kapcsolatban. Tehát ez egy félreértés, ez egy félreértelmezés az eredeti kijelentésnek. Ez annyit jelent, hogy kijelentés. Tehát magyarán, ha Jelenések könyvével kapcsolatban picit idegenkedünk, vagy nem tudjuk, hogy mi is ez az egész, hát rögtön az elején megnyugtat bennünket, hogy ez Krisztusnak a kijelentése. Tehát, ha pedig Krisztus kijelent valamit, hát az csak meg lehet érteni. De most nem Jelenések könyvéről beszélünk, hanem csak erre a két versre vagyunk kíváncsiak. Tehát, Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten. Na, így lehet tehát fölállítani ezt a bizonyos kinyilatkoztatás láncolatát. Isten, vagy az Atya adja a kijelentést Jézus Krisztusnak, tehát ő az, akitől jön a kijelentés, hogy megmutassa az ő szolgáinak, tehát ott van a szolga, ugye az ötödik láncszem ebben a kinyilatkoztatási láncban, amiknek meg kell lenniük hamar, ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, tehát Krisztus elküldi az angyal által, ezért a harmadik helyen szerepel az angyal, tehát első helyen atya, második helyen a fiú, harmadik helyen az angyal, megmutassa, vagy elküldvén azt az ő angyala által, megjelentette az ő szolgájának, Jánosnak, ki az ő szolgája, az a János apostol, aki megkapja a Jelenések könyvét, és ő pedig kijelenti vagy megmutatja az ő szolgáinak. Tehát első helyen atya, második a Jézus Krisztus, harmadik az angyal, negyedik a szolga, János, ott van a próféta, és az ötödik az ő szolgái, hogy ez eljusson az olvasókhoz. Jó, tehát ez a kinyilatkoztatás és az ihletés között a kapcsolat, és nagyon lényeges az, hogy ilyen értelemben az ember jó, ha tisztában van azzal, hogy mindig Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást közvetítő isteni személy az Ószövetségben is.
Tehát János evangélium a 15. fejezetének 15. verse utal erre, tehát János 15:15. Ezt a következőképpen olvashatjuk itt, tehát János 15:15. Azt mondja, mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtulattam néktek. Tehát mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtulattam néktek. Ezt tudjátok, azért lényeges, mert Krisztus, hogy mondjam, nem teszi ezt teljesen egyértelművé minden egyes mozzanatnál, minden egyes olyan pillanatnál, amikor az Ószövetségben kinyilatkoztatást ad. Nem teszi ezt teljesen egyértelművé, hogy igen, ez ő. De a Biblia összefüggéseit vizsgálva teljesen egyértelmű lehet számunkra, hogy igen, az Ószövetségben mindig ő van ott. Tehát a törvény is ilyen értelemben tőle származik. Tehát ugye a törvényadásra gondolok, a 10 parancsolatra, Mózes 2. könyve 20. fejezetére. Ezzel természetesen nem cáfoljuk azt, amit Jelenések könyve 1. fejezetének 1. verse mond. Krisztusnak a kijelentést az Atya, az Isten adja. Tehát a mennyei Atya. Jó, tehát ő a kinyilatkoztatás végső forrása, de mindig Krisztus a kinyilatkoztatást közvetítő isteni személy. És a János 15:15 alapján mondhatjuk ezt. Na most miért érdekes ez? És különösen János evangéliuma érdemli meg a figyelmünket ebből a szempontból. Apropó, az a János evangéliuma, amiről ugye külön tantárgyunk is van. Tehát ez ismerős kell, hogy legyen nektek. Szóval az a János evangéliuma, ahol ott van például a 8. fejezet 56. 59. verse. Beszéltünk már erről, de egy picit emlékeztessük magunkat erre, vagy frissítsük fel az emlékeinket. Ha igaz, akkor az első fél évben volt erről szó, ha visszaemlékeztek, a Jehova tanúi Biblia fordításánál. Beszéltünk erről, ugye, erről a mozzanatról, János 8-ról. Akkor csak egészen röviden felidézve, akkor, amikor Jézus ezt a kijelentést teszi, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Ha ezt az egyszerű kérdést tesszük föl, hogy ez a feszült hangulatú párbeszéd miért akkor ér véget? Azért, mert a zsidók pontosan tudták, hogy ez a kijelentés ez miről szól. Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, ezzel Jézus a 2. Mózes 3.14-re utal vissza, Mózes 2. könyve 3. fejezetének 14. versére, ahol világossá teszi Isten Mózes számára, hogy ő a vagyok, aki kísérni fogja őt. Világossá teszi Krisztus Mózes számára, hogy ő a vagyok, aki kísérni fogja őt, és segíteni fogja a szolgálatában. Mózesnek ez óriási lelki támaszt jelenthetett, hiszen nem akármilyen feladatot bízott rá az Isten, hanem azt, hogy vezesse ezt a népet, amelyik hát igen-igen sok munkát igényelt. Úgyhogy Mózes 2. könyve 3. fejezetének 14. verse természetesen ott volt a zsidóknak a gondolataiban, a zsidóknak a fülében, és akkor, amikor Jézus erre hivatkozik, nem véletlen, hogy meg akarják kövezni, mert ez egy befogadhatatlan gondolat volt nekik, hogy igen, még 50 esztendős sem vagy, és Ábrahámot láttad? És erre válaszol Krisztus úgy, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, én voltam az, aki beszélt Mózessel. Na, ott végleg vége volt, és szinte lepelborult az elméjükre, ugye, ahogyan máshol olvashatjuk ezt a Bibliában ezt a kijelentést. De ami talán kevésbé ismert, és talán erről nem is volt szó az első fél évben, ha meg igen, akkor ismétlés, és semmi probléma nincs ezzel, a János evangélium a 18. fejezete, és ott a 4.-6. vers. Tehát János 18:4-6, ugyanúgy Jézus elfogatásának a történeténél ez az én vagyok kijelentés, ez nagyon-nagyon érdekesen szerepel itt. Egy olyan mozzanat, amire első olvasásra nem is nagyon tudunk magyarázatot találni. Tehát jönnek Jézus felé a katonák, ugye Júdás már készül arra, hogy őt elárulja, és Jézus tudja, hogy mi következik rá, János 18:4-re utalok, előrement és mondta azoknak, kit kerestek. Feleltek neki, a názáreti Jézust. Mondta nekik, Jézus, én vagyok. Ott állt pedig velük Júdás is, aki elárulta őt. Mikor pedig azt mondta nekik, hogy én vagyok, hátra vonultak és földre estek. És az ember fölteheti a kérdést, hogy miért? Miért? Tehát ott van egy sereg katona, fegyverekkel, botokkal, ugye nem csak ők, hanem még csőcselék is volt ott, tehát egy felhergelt tömeg. Bármit meg tudnának tenni Jézussal, miért adódik ez a pillanatnyi zavar? Miért esnek hátra? És teljesen egyértelmű, az isteni kivillant az emberin, és teljesen, hogy mondjam, világos lehetett mindenki számára, hogy itt nem egy hétköznapi ember elfogása következik. El tudják fogni, tehát Jézus nem fog elmenekülni, ott marad a helyzetben, de nem véletlen, hogy ez a hátraesés megtörténik, és újra, ugye olvashatjuk ezt a hetedik versben, megkérdezi őket, kit kerestek, mondják, názáreti Jézust, és azt mondja, mondtam nektek, hogy én vagyok az. És ezzel az első mozzanattal szinte megakasztja az egész szenvedés történetet, az egész elfogás történetét Jézus, és ezzel mintegy nekünk is üzen, akik a Bibliát olvassuk, hogy bizony az a Jézus, aki Isten és ember volt egyszerre, a János evangélium a 18. fejezetében is így találkozhatunk vele. Szóval mondom, nüansznyi kis mozzanat, szinte át is siklanánk rajta, de ez áll a háttérben. Na ezért lényeges az, hogy kinyilatkoztatás és ihletés kérdését összefüggésében lássuk. Jó, tehát erről szól ez a néhány igehely, és erről szól az, hogy a kinyilatkoztatás láncolatát soha ne felejtsük el, mindig Krisztus az, aki ilyen értelemben a kinyilatkoztatás végén áll, a kinyilatkoztatási lánc végén, de ő is csak kapja ezeket a kijelentéseket, és aztán ugye tudtul adja ezeket az angyalnak, aztán ő a szolgának, és ő pedig az ő szolgáinak. No, hát ennyit az ihletést arról. Jó, tehát haladnunk kell tovább, itt most lezárjuk ezt, tehát ez még az előző órához tartozott, és átmegyünk a Biblia értelmezés tanára, vagy a Biblia hermeneutikájára. Tehát itt jön ez a bizonyos, nagyon, hogy mondjam, barátságtalannak tűnő kifejezés, ez a hermeneutika, mert szerintem amikor először meglátjuk ennek a tantárgynak már csak a címét is, akkor rögtön hátrahőkölünk, hogy mi az, hogy hermeneutika, tehát ugye teljesen tudományosnak tűnik. Hát persze nem is nagyon szoktuk ezt használni, ezt a kijelentést, de megérthető, világossá tehető, hogy miről is van szó. Hermeneuo, ez azt jelenti, hogy magyaráz, értelmez, tolmácsol. Tehát ez a görög eredetű kifejezés, ezt jelenti, hogy magyaráz, értelmez, tolmácsol. Kulcsfontosságú kérdésről van szó, és ugye most és a következő órán, tehát az utolsó alkalmunkon, meg az utolsó előttén ezzel fogunk foglalkozni, hogy hogyan, miként lehet értelmezni a Szentírást. Nagyon-nagyon lényeges kérdésről van szó, miközben jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a hermeneutika az alapvetően egy általános értelmű szó. Jó, tehát hermeneutika azt jelenti, hogy értelmezés tan. Ugye hermeneuo értelmez, magyaráz, tolmácsol, hermeneutika értelmezés tan, és ugye gyakorlatilag azt látjuk, hogy a humán tudományok szinte mindegyikénél létezik hermeneutika. Mert léteznie is kell hermeneutikának, mert egy jogi szakszöveget az ember csak úgy, tehát egy átlagember nem biztos, hogy megért. Egy filozófiai szakszöveget, vagy teológiai, vagy irodalomtudományi szakszöveget egy átlag ember nem biztos, hogy megér, ahhoz el kell sajátítani bizonyos dolgokat, meg kell tanulni, tehát értelmezni kell a szövegeket. Ez az írásművek megértésének magyarázatával, értelmezésével foglalkozik ez a tudományág. Jó, tehát a hermeneutika. Tehát ilyen értelemben az, hogy bibliai hermeneutikáról tanulunk, ez a hermeneutikának egy szelete. Egyetlen egy szelete, de a hermeneutika általános értelmű szó, és nem véletlen a jelző, hogy a bibliai hermeneutikára vagyunk mi kíváncsiak. Na most itt egy filozófusnak a mondását hadd idézzem, hogy ezt az egész kérdést helyre tegyük. Jó, tehát a hermeneutika kérdését helyre tegyük. Martin Heidegger, egy híres 20. századi német filozófus mondta azt, hogy az emberek nem a léttel foglalkoznak, hanem a lét magyarázatával. Az emberek nem a léttel foglalkoznak, hanem a lét magyarázatával. Nem fogunk nagyon belemerülni itt a filozófiába, filozófiai kérdésekbe, de jó, ha tisztában vagyunk ezzel, hogy Heidegger nagyon érdekesen, ugye általános értelembe véve fogalmazta meg, hogy miért nem koncentrálunk magára a dologra. Máshol ezt így fogalmazza meg. Magára a dologra, magára a lényegre. Miért akarjuk magyarázni, értelmezni a dolgot? Tehát miért nem a létre vagyunk kíváncsiak, miért a lét magyarázatára? Értjük a kettő közötti különbséget? Tehát, hogy foglalkozzunk már végre a lényeggel, és ne arra koncentráljunk, hogy most akkor ki hogyan értelmezi az adott ige szakaszt. El fogok majd mondani egy érdekességet ezzel kapcsolatban, hogy micsoda, hát hogy mondjam, kultusza van egyes teológusoknak például. Szinte a sztárolásig szeretnek egy-egy teológusokat a teológiában. Nem lehet megírni úgy egy dolgozatot mondjuk más teológiákon, hogy XYZ teológusokra ne hivatkozzanak. Tehát ez utal arra, hogy rabjai vagyunk szinte embereknek, rabjai vagyunk szinte az emberi magyarázatoknak. Na ezért érdekes az, hogy a Biblia hermeneutikájáról, értelmezéstanáról hogyan gondolkodunk. Mert ha azt a kérdést tesszük föl, hogy kik értelmezhetik a Bibliát, erre háromféle választ ad a kereszténység. Jó, tehát háromféle válasz. Nem olyan egyszerű erre a kérdésre válaszolni. Az első válaszunk erre a kérdésre, vagy az első válasz erre a kérdésre, hogy a Bibliát megfelelően csak egyházi testületek tudják értelmezni. Tehát zsinatok vagy tanítóhivatal, csak egyházi testületek. Kik ezek az egyházi testületek? Vagy mely felekezetek követik ezt a bizonyos modellt? Az első természetesen a római katolikus egyház, amit meg kell említeni. Ott van például egyházi testületként az egyházi tanítóhivatal. Pici érdekességképpen mondom, hogyha katolikus műveket kinyitunk, tehát katolikus szerzők által szerzett, hivatalos katolikus kiadó által kiadott műveket, találkozhatunk benne egy ilyen megjelöléssel, hogy nihil obstat, semmi akadálya. Ez azt jelenti, hogy az adott mű megfordult az egyházi tanítóhivatal előtt, és az egyházi tanítóhivatal semmi kivetnivalót nem talált benne, ezért gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a cenzúrán keresztül ment. Na ezért jelenhetett meg. Jó, tehát a római katolikus egyház vállaltan ezt a modellt követi, a Bibliát megfelelően csak egyházi testületek tudják értelmezni. Tehát ne álljon neki az ember csak úgy a Bibliát értelmezgetni, mert még a végén ugye mindenféle probléma származhat ebből. Na ez tehát a római katolikus egyház értelmezése, vagy római katolikus egyház álláspontja. De lehet, hogy meglepő lesz nekünk a felsorolásban a következő felekezet, amelyik szintén ugyanezt követi. A Jehova tanúinál ugyanez a helyzet. Tehát Jehova tanúi ugyanezt vallják, hogy a Bibliát megfelelően csak egyházi testületek tudják értelmezni. Mert ugye ott van a Jehova tanúinál például a híres Brooklyni 12, ezt így hívják. Brooklyn New Yorknak egy negyede, és a Jehova tanúinak sokáig ott volt a székházuk. Egyébként nemrég tették át, nemrég helyezték át, vagy költöztek át valahova máshova. De sokáig tudatosan 12 fős vezető testület ülésezett ott Brooklynban, és ha bármi megjelenik a Jehova tanúitól, akkor ugye ezen a 12 fős vezető testületen kell, hogy keresztül menjen, ha ők nem adják rá az áldásukat, az nem fog megjelenni Jehova tanúi hivatalos kiadványaiként. Úgyhogy lehet, hogy ezt az első fél évben is elmondtam, de lehet, hogy már nem jutott rá idő, amikor Magyarországon találkozunk a Jehova tanúi standjaival. Tehát ugye ez bárhol, kisebb, nagyobb településeken ugye rendszeresen találkozhatunk ezzel, vagy esetleg bekopogtatnak a lakásainkba, házainkba, és úgy próbálják hirdetni az igét. Jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy ezek az írások, ezek mindig magyarra fordított írások. Tehát alapvetően ők tartják kézben, ők írják a New Yorki központban ezeket az anyagokat, és magyarra tovább fordítják. Tehát nemzeti jellegzetességük ilyen értelemben a tanúknak nincs, egy másodpercig sem, mert egy abszolút központosított egyház. Ez azért érdekes, mert mondom a skála két vége, mert azért a Jehova tanúira nagyon sok keresztény felekezet olyan ferde szemmel néz. Zárójelben hozzátehetjük, hogy érthető, mert ugye Jézus Krisztus istenségét nem fogadják el. Tehát sokan azt is kétségbe vonják, hogy ők keresztények lennének. De ez egy másik kérdés, most ebben nem merülünk bele. Az biztos, hogy a skála egyik végén a katolikusok, másik végén a felekezeteket tekintve a Jehova tanúi, mégis ez összeköti őket, csak egyházi testületek. És a harmadik ilyen csoport, a harmadik ilyen felekezet, akikre szintén érdemes utalni, ezek a mormonok. Ha valaki ezt precízen le akarja írni, itt ennél a tantárgynál nincs rá feltétlen szükség, majd felekezet történetére részletesebben tanulunk róluk, az utolsó napi szentek Jézus Krisztus egyháza. Tehát ez a mormonok hivatalos neve, az utolsó napi szentek Jézus Krisztus egyháza. Ők is ugyanezt követik. Nem tudom, hogy ezt tudjuk-e esetleg, hogy ugye van egy külön állam az Egyesült Államokban, ami elsőprő többségében mormon. Ez Utah állam. Tehát ugye utah hával a végén így írjuk ezt. Ennek a központja Salt Lake City, egy abszolút mormon város, tehát egy metropolis egyébként, egy többmilliós metropolis, és ők is ezt az utat követik, hogy csak ami a központból kijön, csak amire a központ ráadta az áldását, az lehet hivatalos mormon kiadvány. Jó, tehát legyünk ezzel tisztában, tehát a Bibliát megfelelően csak egyházi testületek tudják értelmezni, ez tehát az első csoportja az értelmezésnek. Második csoportja az így hangzik, hogy a Bibliát csak nagy és képzett teológusok és kutatók tudják megfelelően értelmezni. Tehát testületről most az egyénre helyeződik át a hangsúly, csak nagy és képzett teológusok és kutatók tudják helyesen értelmezni. Na most nagyon fontos, hogy ez a mai protestáns álláspont. Tehát az evangélikusoknak vagy a reformátusoknak alapvetően ez a hozzáállása, hogy nagyon lényeges az, hogy mit mondanak ezek a nagy teológusok, mindig induljunk ki belőlük. Melyek voltak ezek a bizonyos nagy teológusok? És most csak hármat szeretnék megemlíteni, nyilván többet is lehetne, de hogyha azt nézzük, hogy kik alkotják igazán az origót, kikhez érdemes mindig visszakanyarodni, akkor ezt a három nevet érdemes megemlíteni. Az első ilyen név Paul Tillich. Tehát Paul Tillich evangélikus teológus. A második Rudolf Bultmanné, szintén evangélikus teológus, tehát Rudolf Bultmann. És a harmadik ilyen nagy teológus pedig Karl Barth, aki református teológus volt. Tehát Tillich, Bultmann és Barth. Említettem az előbb, hogy egy érdekes történetet elmondok, talán még ezt nem meséltem el. Vankó Zsuzsa mondta, ugye ő körülbelül 20 évvel ezelőtt csinálta a doktoriát, Kolozsváron egyébként, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben, hogy egészen döbbenetes volt azon keresztül menni, azt mondja, hogy ha ő valamilyen dolgozatot elkészített, tehát vett volna egy igeszakaszt, és azt mondjuk szerette volna magyarázni. Azt mondja, ott az volt a szabály, hogy nem lehet azonnal hozzáállni és elkezdeni magyarázni, hogy most akkor az igei kijelentések ezt mondják, az eredeti nyelvben ezt a kifejezést olvashatjuk, ez ezzel meg ezzel párhuzamos, nem. Először mindig irány Bultmann. Mit mondott Bultmann az adott ige szakaszról? Tehát Bultmann az origó, Bultmann a kezdőfont. Tehát Rudolf Bultmann egyébként tényleg egy nagyon nagy hatású teológus volt, óriási a jelentősége Bultmannak, na de akkor is a protestánsok gyakorlatilag elcsúsztak ebbe az irányba, hogy nézzük meg azt, hogy mit mond XYZ teológus, és többek között Bultmann. Tehát Bultmann nélkül szemináriumi dolgozatot egyszerűen nem lehetett beadni. Úgyhogy ez egy döbbenetes élmény volt Zsuzsának, de ezt más is meg tudja erősíteni, aki megfordult már ilyen értelemben protestáns teológián. Szóval ezen a kása hegyen, hogyha keresztül verekszi magát az ember, hogy mit mondott ez a teológus arról az ige szakaszról, majd akkor barátom, te elkezdheted értelmezni az adott ige szakasz, de addig nem. Jó, tehát ez a különlegessége is egyben a, hát hogy mondjam, kicsit olyan elszomorító volt a mai protestáns értelmezésnek. Miért is? Azért, mert azt mondják a protestánsok, hogy az ige helyes értelmezéséhez nekünk meg kell tanulni héberül, meg kell tanulnunk görögül, bele kell ásni magunkat a bibliai régészetbe, bele kell ásni magunkat a formatörténetbe, bele kell ásnunk magunkat a bibliakritikába, és így tovább. Tehát azt mondja, ha ezt megcsináltuk, hogyha ebben elmélyedtünk, na akkor válunk mi hiteles ige magyarázóvá. Tehát kik értelmezhetik a Bibliát? Az első álláspont az, hogy testületek, második álláspont az, hogy nagy és képzett teológusok, de mindenféleképpen ugye a Biblia értelmezést, hát hogy mondjam, az egyszerű embertől meglehetősen távol tolják. Tehát, hogy ez nem közel van hozzánk, hanem távol. Ez a szakemberek, ez a nagy tudósok, ez a szakképzettek feladata. Mi a harmadik álláspont ilyen vonatkozásban? Ki értelmezheti a Bibliát? A harmadik álláspont az így hangzik, hogy scriptura scripture interpres, tehát ezt a latin mondást érdemes lejegyezni magunknak, és érdemes megjegyezni, ez azt jelenti, az írás önmagát értelmezi. Tehát szó szerint az írást, ugye tárgyraggal ellátva, interpres értelmezi. Tehát magyarán te ne az emberekre figyelj, vagy ne egy emberre figyelj, te a szövegre figyelj. Emlékszünk Heideggerre, ugye? Tehát miért nem a léttel foglalkozunk, miért a lét magyarázatával foglalkozunk? Döbbenetes dolog ez, de egyben mutatja a mai teológia válságát is. Blaise Pascalt hadd idézzük itt, azt a Blaise Pascalt, akitől ugye sok mindent szoktunk idézni a főiskolán, és nem véletlenül. Egyébként Pascal janzenista volt, reformkatolikus, tehát nyugodtan mondhatjuk így. Érdekes ez a janzenista csoport. Franciaországban alakult ki, ugye híres 17. századi természettudós, ez a bizonyos Pascal, de hát biztos, hogy többek számára ismert a neve, hát matematikus, fizikus mértékegységet is elneveztek róla, tehát egy világhírű egyéniségről van szó. Na és neki vannak rendkívül jó gondolatai a Bibliával kapcsolatban, tehát nagyon megbecsüljük Pascalnak a töredékeit, amelyek ilyen címmel meg is jelentek, hogy gondolatok. Na ezt mondja Pascal a Biblia értelmezésről, 900. töredék. Aki úgy értelmezi az írást, hogy az értelmét nem magából az írásból veszi, ellensége az írásnak. Egyszerű megjelölés, nem? Tehát aki úgy értelmezi az írást, hogy az értelmét nem magát az írásból veszi, ellensége az írásnak. Tehát ez a töredék világosan rámutat arra, és nyilván nem a büszkeségünket kell, hogy ezt erősítse, hogy jaj, majd mi nekiállunk Bibliát értelmezni, vagy akárki nekiállhat Bibliát értelmezni. Hát a Biblia értelmezéshez azért szükséges alázat, szükséges bizonyos szabályoknak a betartása, kétségtelen. De az alapvető dolog az az, hogy magára az igére vagyunk kíváncsiak, és elsősorban nem arra, hogy erről mit írt más. Tehát nagyon tanulságos, meg érdekes megnézni azt, hogy erről mit írt más, de hadd szólaljon meg az ige. Tehát a bibliai hermeneutikának tulajdonképpen ez a fő célja, hogy az igét megszólaltatni, az igét a középpontba helyezni. Ez az, ami a főiskolánknak is a küldetése ilyen értelemben. János evangélium a 10. fejezetének 35. verséből van egy nagyon fontos ige, amit itt idéznék. Ezt ki is írtam ide a vetítésre, de ezt nagyon kérem, hogy mottóként jegyezzük meg. Következő alkalommal is fogunk erre utalni, de a mai alkalomnak is tulajdonképpen ez a mottója. Ez pedig nem más, mint az írás fel nem bontható. Tehát János 10.35, Jézusnak a szavai így hangzanak, az írás fel nem bontható. Magyarán a Bibliát nekünk egy egységes egészként érdemes vennünk, egységes egészként, és ebbe az egységes egészbe nem érdemes nekünk kívülről beleerőltetni valamit. Mert a teológia sokszor itt csúszik félre, hogy van egy hozzáállásunk, vagy van egy nézőpontunk, van akár egy filozófiai nézőpontunk, van akár egy teológiai nézőpontunk, hogy mit akarunk kihozni az igéből, mit akarunk tulajdonképpen bizonyítani az igével. És nyugodjon meg mindenki, sikerülni fog ez a bizonyítás. Tehát ha van egy előfeltevésünk, sikerülni fog bebizonyítani a Bibliából, mert egész egyszerűen lehet úgy hajlítani a szöveget, hogyha az ember kellőképpen eltökélt, ahogy ez nekünk szimpatikus. Csak ebből nem lesz hiteles Biblia értelmezés. Tehát ezért mondja Pascal azt, hogy az értelmét magából az írásból kell venni az igének. Tehát ilyen értelemben az egyes embernek óriási felelőssége van, de az is biztos, hogy az egyes ember meg tudja tenni azt, hogy az írás értelmét, vagy az ige magyarázó meg tudja tenni, hogy az írás értelmét magából az írásból veszi. Ez tehát az a helyes gondolat, ami itt nagyon-nagyon jó, hogyha vezet bennünket és vezérelvünk. Hadd ajánljak itt egy cikket, Vankó Zsuzsának a Jézus hermeneutikája című cikke, a Szólalap 2015/4-es számában. Ebből van egy jó néhány itt a könyveseinknél, tehát ezt be lehet szerezni, kiegészítő olvasmány az anyagunkhoz, tehát én ezt nem fogom számon kérni, de nagyon-nagyon érdemes ezt megnézni. Jézus hermeneutikája, ugye ez mit jelent Jézus Biblia értelmezése, Jézus Biblia értelmezés tana? Vankó Zsuzsa egy nagyon egyszerű gondolatra fűzi fel azt, hogy Jézus hogyan értelmezte az írásokat. Egyszerűen visszakérdezett. Tehát ha oda mentek hozzá egy kérdéssel, mit jelent ez? Hogyan kell ezt érteni? Akkor visszakérdezett, hogy van az igében, mint olvasod? Tehát ez a jézusi hermeneutika, hogy van az igében, mint olvasod? Tehát magyarán, barátom, vedd a fáradtságot és olvasd el. Gondold végig azt, hogy a Bibliának milyen kijelentései vannak erről, és így tovább. Tehát ez a jézusi hozzáállás magyarán nem az emberre van szükség, persze nagyon jó, ha van ott egy ember, tud segíteni a Biblia értelmezésben, de a lényeg az, hogy győződjön meg az ember saját maga arról, hogy amilyen gondolatra eljut, most az megállja a helyét az ige mérlegén, vagy nem. Sőt, még a Biblia magyarázóját is mérlegre lehet tenni, hogy amit mond, biblikus vagy nem. Hát ha biblikus, akkor érdemes követni. Hát ha nem, akkor meg mi dolgunk vele? Nem? Tehát gyakorlatilag ezen áll vagy bukik az egész. Na úgyhogy ezt a cikket ajánlom mindenkinek, tehát Sola Scriptura Teológiai Főiskola lapja, úgyhogy ez a 15/4-es számban ez elérhető, ez az írás. És kedves hallgatók, még mielőtt a lényegre térnénk, mert a lényegről igazán majd csak a következő alkalmon fogunk tudni beszélni. A lényeg az az, hogy ezek hátterén tehát hogyan érdemes nekünk értelmezni az írást, hogyan fogjunk hozzá egy-egy igeszakasz értelmezéséhez, melyek a legfontosabb szempontok, amit érdemes ugye végig gondolni. Ehhez még mielőtt hozzájutnánk, hát úgy mondanám, hogy egy kásahegyen kell, hogy keresztül verekedjük magunkat. Tehát nem egy, hogy mondjam, szimpatikus anyagrész, ez általában nehéz szokott lenni, általában a hallgatók ezt mondják, hogy ez a legkevésbé kedvelt ételük. Ezt megértem, mert jó néhány idegen kifejezéssel kell, hogy megismerkedjünk, de hát mit csináljunk, szigorlati tétel van belőle, ez pedig úgy hangzik, hogy biblia értelmezési irányzatok a 21. század elején. Tehát biblia értelmezési irányzatok a 21. század elején. Ez tehát az, amivel nekünk meg kell, hogy ismerkedjünk. Na most ez található, ez az Isten beszéde című kötetben, aminek az alcíme az Isten keresés kulcskérdése. Tehát nagyon fontos, ide tegyünk egy felkiáltójelet, ez egyáltalán nincs benne. Gyakorlatilag egyáltalán nincs benne a jegyzetben, hanem ez a jegyzethez ez egy kötelező kiegészítő olvasmány. Jó, tehát nagyon-nagyon fontos ez a kötet, és csak érdekességképpen mondom, és a következő órán is fogok erre utalni, hogy amilyen struktúrában, logikai struktúrában itt szerepel maga a hermeneutika, maga a bibliai hermeneutika, meggyőződésem, hogy egyszerűbb és jobban tanulható ez, mint ami a jegyzetben van. Jó, tehát a jegyzetünk az egy 30 éves anyag, nagyon-nagyon sok erénye van, és nagyon érdemes szem előtt tartani, de mégis ez egy könnyebben tanulható rész. Jó, tehát ha ezt megnézzük, de én nem fogom ezt számon kérni, tehát magyarán teljesen mindegy, hogy valaki miből tanul, ez a hallgatókra van bízva, viszont, ugye a hermeneutika tételnél, viszont a biblia értelmezési irányzatok a 21. század elején, ez csak ebben van benne, tehát ez ilyen értelemben kötelező, de csak a függelék rész. Jó, tehát a függeléknek egy pontja, a függeléknek az egyik melléklete, ez a bizonyos biblia értelmezési irányzatok, mondom is, hogy hányadik oldaltól, 113. oldaltól a 131. oldalig. Jó, tehát 113. oldaltól a 131. oldalig. No, úgyhogy, és még egy dolog erről a kötetről, apropó, ezt el ne felejtsem. Azért tartom különösen értékesnek Zsuzsának ezt a kötetét, mert hogy ez a kötet egy összehasonlító vallástörténeti áttekintéssel indít. Összehasonlító vallástörténeti áttekintés abból a szempontból, hogy tulajdonképpen melyik világvallás állítja magáról azt, hogy kinyilatkoztatással rendelkezik, mégpedig eredeti kinyilatkoztatással. És azt mondja Zsuzsa ebben a könyvben, hogy tulajdonképpen két nagy eszme viaskodik egymással a világunkban, és nem több. Ennél ugye több világvallás van, tehát azt mondhatná az ember, hogy na jó, de mi lesz a többiekkel, de abszolút leegyszerűsíthető két nagy eszmére, a kereszténységre és a hinduizmusra. Tehát tulajdonképpen ezek ketten, amelyek eredeti kinyilatkoztatásra hivatkoznak, amelyek egy teljes világképet vázolnak föl, persze föltehetjük a kérdést, hogy mi a helyzet a buddhizmussal, nagyon egyszerű erre a válasz, a buddhizmus a hinduizmus kis testvére. Gyakorlatilag. Tehát abból nő ki, csomó mindent átvesz tőle, kevesebben is vannak a buddhisták, de kétségtelenül, hogy ők is felépítenek egy rendszert, viszont nincs önálló kinyilatkoztatásuk olyan értelemben, amilyen értelemben a hinduistáknak van. Mi a helyzet az iszlámmal? Tehetjük fel a kérdést. Az iszlám esetében az erre a válaszunk, hogy az iszlám az egy összegyúrt, vállaltan szinkretista vallás, ott van a Biblia is, lehet, hogy meglepő számunkra, de tényleg ott van Mohamednek a saját kinyilatkoztatása is, ott vannak az arab törzsi vallások is, és ebből megszületik aztán egy világvallás. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, de ilyen értelemben nem eredeti, tehát nem kifejezetten eredeti. Na ezt vezeti végig, ezt a gondolatmenetet Vankó Zsuzsa, Úgyhogy lényeg az, hogy ez a kötet ezért érdemli meg a figyelmünket. Ez az első részben szerepel, ez már végképp nem tananyag. Jó, tehát ezt csak ajánlom olvasványként, érdemes elolvasni, de hát vallástörténetünk ugye az új tanulmányi rend szerint majd csak negyed évben lesz egyetemes vallástörténet, tehát akár még negyed évig is, akár ráérhetünk ezzel, hogy elolvassuk ezt a részt, de érdemes, mert nem hosszú és érthető ez az áttekintés. Szóval, Biblia értelmezési irányzatok a 21. század elején 7 nagy irányzatról kell, hogy beszéljünk. Itt következik ez a bizonyos kásahegy, tehát ezen keresztül kell, hogy jussunk. Sok-sok érdekesség el fog hangozni, de ilyen értelemben nem mérvadó. Az csak szükséges tudnunk róla, hogy tényleg mi az, ami a kereszténységet jellemzi ebből a szempontból. Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy ezekkel megismerkedjünk. 7 nagy irányzat közül az első a bibliakritika. Bibliakritika vagy történetkritikai írásmagyarázat, hát ez egy kulcsfontosságú irányzat. Beszéltünk már erről, de nem lehet eleget beszélni róla. Mi is a bibliakritika lényege? És volt már erről szó, de még egyszer fogalmazzuk meg, mert talán ilyen módon összegző jelleggel nem. A bibliakritika a Biblia magvát kutatta. Tehát mi a Biblia magva? A Bibliának kell, hogy legyen egy igaz magva, és a kutatás során megnézik azt, hogy mikor és miért jött létre a szöveg, milyen cél szolgált és mi volt a hatása. De a cél az, hogy ehhez a maghoz elérjünk. Na most ez azért érdekes, mert a Biblia kritika gyakorlatilag abból indul ki, hogy az egész Biblia szövege biztos, hogy nem hiteles. Tehát, hogy mondjam, ez dokumentumnak jó, történelmi dokumentumnak jó, érdekességnek jó, ezer mindenféle ismeretet szerezhetünk a Bibliából, de biztos, hogy nem hiteles. Miért? Azért, mert mi a 18. századtól visszatekintve, a 18. századból, vagy a 19. vagy a 20. századból visszatekintve, meg tudjuk állapítani, hogy mi az, ami a Bibliába belekerült előbb, meg később, milyen rétegei vannak a szövegnek. Tehát nyelvi alapokon ugye a Biblia kritika próbál érvelni. És ezért mondhatjuk azt, ugye beszéltünk már erről, de érdemes most is tehát leszögezni, hogy a 18. század második felétől a 20. század második harmadával bezárólag szinte egyeduralkodóvá vált a keresztény teológiában a Biblia kritika. Na most miért kulcsfontosságú ez nekünk? Ez azért kulcsfontosságú, és nagyon-nagyon érdemes erre figyelni. Mert hogyha mi egy keresztény teológus könyvét a kezünkbe vesszük, vagy cikkét, akár szakdolgozathoz, akár bármilyen dolgozat elkészítéséhez, nagy eséllyel mi biblia kritikával fogunk találkozni. Tisztelet a kivételnek, tehát természetesen vannak, akik nem követik ezt az irányzatot, de elsöprő többségében nyugodtan mondhatjuk, hogy ez sajnos igaz, hogy egyeduralkodóvá vált a keresztény teológiában, tehát letarolta a keresztény teológiát. 18. század második felétől kezdve, ugye ez a felvilágosodás hullámán keresztül érkezett hozzánk, felvilágosodás és racionalizmus, emlékezzünk erre, ismerős kell, hogy legyen, részletekben most itt nem merülünk bele, majd egyháztörténelemnél ráírunk ezzel részletesebben foglalkozni. Szóval felvilágosodás és racionalizmus, amelyik az emberi ész minden hatóságát hirdette meg. Tehát, hogy emberi ésszel mi mindent ki tudunk kutatni, emberi ésszel mi mindennek a végére tudunk járni, és azt az egyszerű kérdést nem teszi fel a bibliakritika vagy a racionalizmus, hogy jó, de mi van akkor, ha nem? Mi van akkor, ha mégse? Tehát idáig már nem jutnak el. Csak az, hogy mi emberi ésszel meg tudjuk ezt állapítani. Úgyhogy a Biblia kritika gyakorlatilag szétcincálta a keresztény teológiát, tehát elképesztő, amit csináltak vele, és tulajdonképpen erre nyilván írásmagyarázati irányzat is épült. Na most hadd idézzek egy részletet az Isten beszéde című könyv 115. oldaláról. Itt az új kiadásból idézek, jó? Tehát szerintem nagy eséllyel úgyis ez jut el hozzánk, a 2021-es kiadásból idézek, mert hogy ennek a kötetnek van egy korábbi változata is, de az jóval korábbi változat, tehát azt már régen nem forgalmazzuk, tehát szerintem hozzátok már ez a formátumú kiadvány jut el, ez a 2021-es. A következőket írja Ulrich Luz a történetkritikáról vagy bibliakritikáról. Ezt váltófogalomként lehet használni. Jó? Tehát történetkritika vagy bibliakritika, ez gyakorlatilag ugyanaz. Ugye pont a történetiségét vitatja. Milyen finom kifejezés ez. cáfolja, inkább így lehet mondani, a Bibliának, a Biblia kritika vagy a történet kritika. Aztán persze mit csinálnak akkor, amikor a bibliai régészet olyan dolgokat fedez fel, amelyik pont, hogy alátámasztja a Biblia történetiségét. Hát akkor néma csend uralkodik a Biblia kritikusok között. De ez egy másik történet. Szóval, Isten beszédet című kötet 115. oldal ezt írja. Ulrich Lust idézi ugye ezt a protestáns teológust, Vankó Zsuzsa. Számtalan modern történetkritikai kommentár többsége egyszerűen unalmas olvasmány. Amellett, hogy ugyanazokat a tényeket ismétlik, gyakran azt a benyomást keltik, hogy nem sokkal járulnak hozzá a szövegek igazi megértéséhez. Nem teljesíti igazi feladatát, ami az lenne, hogy a szövegeket egyszerűen megértse a megértés kedvéért. A történetkritika olyan, mint amikor az ember egy katedrálishoz közeledve annak köveit elemzi, származási helyük, pusztulásuk mértéke, rögzítésmódjuk az építési technika szerint. Így azonban soha nem juthatunk annak tudatára, valójában mi is a katedrális. Tehát ez egy nagyon érdekes és jó, hogy mondjam, hasonlat, mert hogy azt mondja, ez egy fantasztikus építmény, ez egy katedrális, amit a Bibliánál láthatunk. És igyekszik vizsgálni ezt a Biblia kritika, na de úgy, hogy a köveit kezdi elemezni, származási helyük, pusztulásuk mértéke, rögzítés mondjuk építési technika szerint. Tehát beszél a Biblia kritika a Bibliáról, csak éppen a lényeget felejti el, és a lényeg pedig az lenne, hogy ez Isten szava, Isten üzenete, aminek bizony vannak olyan részei is, amit az ember nem tud fölfogni, nem tud fölmérni. Lásd proféciák. Ugye a Biblia kritika egy lendülettel lesöpri a proféciákat, mondván olyan nincs. Tehát olyan nincs, hogy előre megjövendőjön valamit az ige. Hát persze, ha ilyet olvasunk, az nyilván utólagos betoldás, hogy úgy tűnjön, hogy profécia. Tehát ezért mondtam azt, hogy szétcincálja a Biblia kritika nem csak a teológiát, hanem magát a Szentírást is, és döbbenetes az, hogy a kereszténység ezelőtt fejet hajtott. Persze, mert annyira tudományosnak tűnt. Tehát a 18. században el voltak bódulva az emberek attól, hogy ho-ho, jön itt a nagy tudomány. Majd a nagy tudománnyal mi kitaláljuk, végére járunk. És tényleg, hát a tudomány azért sok-sok mindent a felszíre hozott, na de ettől még nem kéne, hogy mondjam így, hasra esni a tudomány előtt, és azt mondani, hogy minden, amit a tudomány mond, az igaz. Hát miért ne lehetne egy pici alázatot gyakorolni, és azt mondani, hogy itt azért néha olyan dolgokba botlunk bele, ami értelmünkön túlmegy. Racionalizmus helyett szinte irracionális racionalizmus jellemez bennünket. Tehát azt hisszük, hogy az emberi észt helyezzük a középpontba, miközben valójában ez az emberi észszel ellentétes, amit mondunk, hogy majd mi vagyunk annyira okosak, majd én vagyok annyira okos, hogy végére járjak. Hát szóval érdekes egy dolog ez az egész Biblia kritika, de mondjam, tudjunk róla, egyeduralkodó, na most ez nem azt jelenti, hogy eltűnt volna. Tehát a Biblia kritika a mai napig nem tűnt el. Tehát 20. század második harmadáig. Mai napig nem tűnt el, mai napig is jellemző, csak most már van mellette még hatféle irányzat. Jó, tehát ezt a még hatféle irányzatot is nekünk ismernünk kell. Na ez az egyik. Második ilyen nagy irányzat. Ez nem más, mint az inkulturációnak az eszméje. Ez tulajdonképpen nem más jelent, mint hogy a különböző kultúrák különféleképpen alakítják a Biblia üzenetét. Tehát a különböző kultúrák különféleképpen alakítják a Biblia üzenetét. Vagyis neked, mint magyar embernek, más jelent a Biblia, mint mondjuk egy afrikainak. De az afrikainak mást fog jelenteni, mint mondjuk egy ázsiainak. Hát más kultúra, más környezetben növünk föl, más vallási háttér, csomó minden más. Tehát akkor ez alapján gyakorlatilag egy ilyen kulturális értelmezést próbálnak a Bibliára ráhúzni. Na most jó, ha tisztában vagyunk azzal, ez a mostanság legdivatosabb katolikus irányzat. Jó, tehát ezt rögzítsük magunkban, ez nem is szerepel itt a vetítésben, hogy ez a katolicizmus jellegzetessége. A Biblia kritika érdekes, inkább a protestánsokhoz kötődik, de a katolicizmushoz ugyanúgy kötődik a Biblia kritika. Az inkulturáció sokkal inkább már katolikus. Jó? Tehát a katolikusok, ugye valahol ez is logikus, mert ugye mégiscsak világegyházról van szó, tehát rengeteg egyház, vagy rengeteg országban megtalálható ez a felekezet, megtalálható ez az egyház, és ezért alakult ki az inkulturáció gondolata, hogy hát igen, ezek a kultúrák szinte megtermékenyítik a Biblia üzenetét. Tehát olyan, mint amikor a mag elhal a talajban. Tehát ugye erre hivatkoznak is a magvető példázatára. Aztán ugye a függelékben Vankó Zsuzsa ezt nagyon szépen bebizonyítja, hogy a magvető példázatában nincs ilyenről szó, hogy a talaj hatna a mag programjára, idézőjelbe téve. Tehát a mag üzenetét a talaj átalakítaná, átformálná. Nincs ilyenről szó a magvető példázatában. De mégis az inkulturáció eszméje az ez. Ennek egyébként van egy nagyon komoly és világos vallástörténeti háttere, ez pedig nem más, mint az interpretáció románának az eszméje. Az interpretáció romána eszméje, nem merülünk most ebben nagyon bele, majd egyháztörténelemből, egyetemes egyháztörténelemből fogjuk ezt részletesebben tanulni. Ez azt jelenti, hogy római értelmezés. Vagyis, amikor Róma, tehát a római birodalomról beszélünk, amikor a római birodalom találkozott más meghódított népekkel, tehát konkrétan más meghódított népek vallásával, ugye területről területre mentek, és meghódították az adott részt, akkor ezeknek a vallásait, meggyőződéseit beépítették a saját világukba. Ez az interpretáció romána. Római értelmezéssel látták el őket, magyarán nem élezték ki a vallási kérdéseket. Nem mondták azt, hogy figyeljetek ide, nekünk van egy vallási elképzelésünk, igazodjatok ehhez. Tehát ti is kövessétek azt az Istent, mint amit mi. Nem. Ennél szabadabban álltak hozzá a vallás kérdéséhez. Tehát ideológiai téren nem kívántak meg azonosulást. Egy dolog volt fontos, hogy az ember ne lázadozzon, fogadja el Róma uralmát, aztán az, hogy ki milyen vallás vagy kultusz követ egy Istenben, vagy kettőben, vagy háromban, vagy rengetegben hisz, nincs jelentősége. Tehát nem ezek az igazán fontos kérdések. Na ez a római értelmezés. Ilyen értelemben az inkulturáció is egyfajta szabadságot képvisel, tehát hogy szabadon értelmezhetjük a Bibliát, neked más jelent, mint pár ezer kilométerrel, vagy akár pár száz kilométerrel is odébb. A lényeg az, hogy a Bibliának nincs egy egyértelmű, egyetemes, mindenkinek szóló üzenete. Tehát ezzel nem számol az inkulturáció. Jó, és ezért veszélyes ilyen értelemben ez az irányzat. Harmadik. A harmadik a posztmodern vagy posztkritikai irányzat. Na hát itt már sokasodnak ezek a bizonyos szakkifejezések, úgyhogy ezzel meg kell, hogy ismerkedjünk. Posztmodern vagy posztkritikai irányzat. Érthető ám, tehát nem bonyolult ez, mindjárt megmagyarázom. Ugye a poszt az azt jelenti, hogy utáni. Poszt utáni. Tehát ez a latin előtag, ez erre utal, vagy latinos előtag. Posztmodern, ez azt jelenti, hogy modern utáni. Tehát ez már annyira modern, hogy posztmodern. Jó, tehát pici szójátékkal élve. Posztkritikai, a kritika utáni, tehát a történetkritika, vagy biblia kritika utáni. Na ezért érdemes ugye végig gondolni, hogy mit is jelent a posztmodern vagy posztkritikai irányzat. Ennek van egy tételmondata, és ezt a tételmondatot nekünk nagyon érdemes megtanulnunk. Ez a tételmondat ez így hangzik, a szerző hozza a szavakat, az olvasó a jelentést. Tehát a szerző hozza a szavakat, az olvasó a jelentést. Na most ez nagyon fontos, hogy ez a posztmodern irodalomtudomány elve. Ha valaki esetleg volt magyar szakos közöttünk, akkor ő neki ez ismerős lehet, hogy bizony az irodalomtudomány nagy részt erre épül. Tehát manapság is. De ez egy modern fejlemény, tehát ez egy több évtizedes fejlemény, hogy igen, a műveket, a szép irodalmi műveket nekünk így érdemes értelmezni, hogy a szerző hozza a szavakat, de hogy mit jelent számodra, meg mit jelent a másik ember számára, meg a harmadik ember számára, ez teljesen más és más. Tehát ilyen értelemben szabad az értelmezési skála. Na most hadd mondjuk azt, hogy ez a hozzáállás, ez a meglátás az irodalomtudomány szemszögéből abszolút nem kritizálható. Tehát nem lehet azt mondani, hogy most ennek ne lenne helye. Hát miért ne lehetne így értelmezni mondjuk az irodalmi műveket, nem? Tehát, hogy a befogadó is hadd gondolhasson mást arról a versről, arról a drámáról, bármiről, amivel találkozik irodalmi műként. Tehát ilyen értelemben ez érthető. Csak a probléma ott van, hogy ezt az irodalomtudományi elvet, ezt az irodalomtudományi hermeneutikai elvet ezt a Bibliára átpakolják. Mert azt mondják, hogy kérem szépen, hát ez is egy irodalmi mű, nem? Hát vannak ebben irodalmi szövegek, ilyen stílusú, olyan stílusú szöveg, majd ezzel a következő alkalommal meg fogunk ismerkedni. Hát akkor mégiscsak lehet így értelmezni, nem? Tehát a szerző hozza a szavakat, valaki egyszer leírt valamit, jó van, de hogy ez az neked mit jelent, meg 200 évvel ezelőtt mit jelentett, meg több generációval korábban mit jelentett, meg több ezer kilométerre távolabb mit jelentett. Hát most ez különböző lehet. Szóval nagyon érdekes a posztmodernnek a hozzáállása. Ezzel kapcsolatban is olvassunk föl egy idézetet, 118. 119. oldal, ugyanúgy a Függelékből. Jó, tehát bocsánat, most picit idézőjelbe téve iskolás módon most végigvesszük ezt a Függeléket. Tehát ez annyira, hogy mondjam, nehéz és ugyanakkor meg fontos rész, hogy szükségesnek tartom ezt, hogy picit a könyvből is olvassunk. De ez megint csak egy idézet lesz, tehát az Isten beszéde című kötetből, David Steinmetztől. A következőt írja itt a posztmodernnel kapcsolatban. A Biblia nyelvezete a lehetséges jelentések holdudvarát tárja fel. Bármely olyan értelmezés, amely a holdudvaron belül található, a szöveg érvényes exegézise, még akkor is, ha ez az értelmezés nem felel meg a szerző szándékának. Képtelen gondolat, hogy az írásnak csak egyetlen jelentése lenne. A modern irodalomkritika radikálisan támadja azt az elképzelést, miszerint a szöveg csak azt jelenti, amit a szerző kifejezni szándékozik. Erre megint csak azt lehet mondani, hogy lelke rajta az irodalomtudomány esetében, hogy ők mit kezdenek a szövegével, vagy a szövegekkel. De a Biblia esetében azt mondja, hogy a lehetséges jelentések holdudvarát tárja fel a Biblia nyelvezete. Tehát magyarán az, hogy ki így, ki úgy értelmez egy ige szakaszt, hát én meg mellé teszek egy harmadik értelmezést. De a negyedik teológus meg egy negyediket tesz hozzá, az ötödik ötödiket. A lényeg ugye az, hogy hivatkozzunk egymásra, majd pedig aztán szabad a vásár. Tehát körülbelül így foglalható össze a mai keresztény teológia. Azt mondja, bármely olyan értelmezés, amely a holdudvaron belül található, a szöveg érvényes exegézise, apropó exegézis azt jelenti, hogy írásmagyarázat. Tanuljuk meg ezt a szakkifejezést, jó? Tehát exegézis, írásmagyarázat. Hermeneutika, ugye most már tudjuk, értelmezés tan, exegézis, írásmagyarázat. A hermeneutika az elmélet, az írásmagyarázat, az exegézis pedig a gyakorlat. Jó? Tehát így különíthető el a kettő egymástól. Azt mondja, tehát amely a holdudvaron belül található, a szöveg érvényes írás magyarázata, még akkor is, ha ez az értelmezés nem felel meg a szerző szándékának. Na, ide érdemes egy felkiáltó jelet tenni. Mert a Biblia esetében ugye ez nem stimmel. Tehát a Biblia esetében, hogyha Istennek van szándéka az adott szöveggel, az, hogy mit ültet el a hallgatók szívébe, vagy az olvasók szívébe, az teljesen egyértelmű. Az irodalomtudomány egy mozdulattal kidobja ezt, és azt mondja, hogy teljesen mindegy, mit akar a szerző. Tehát az a lényeg, hogy te mit gondolsz róla. Itt a 21. században te mit gondolsz róla, az, hogy most János apostol meg végső szerzőként az Isten, na és akkor mi van? Körülbelül ezt a kérdést teszi föl az irodalomtudomány. Nagyon érdekes ez a meglátás. Mihály? Pontosan ehhez a mondathoz, amit itt olvastam, hogy még akkor is, tehát azt mondja, bármely értelmezés, amely a holdudvaron belül található, a szöveg érvényes exegézise még akkor is, és itt jön a lényeg, ha ez az értelmezés nem felel meg a szerző szándékának. Tehát itt csúszik el a posztmodern. Itt csúszik el. De még egyszer mondom, ha valaki esetleg magyar szakos, zárójelben mondom, Budai Zsófi egyébként magyar szakot végzett, tehát ő erről tudna részletesebben beszélni. Megvan ennek a maga létjogosultsága, tehát nem baj, hogyha az irodalomtudományban ilyen értelmezési iskola is van, csak ezt ne akarják a Biblia tudományra áttenni. És ez nem az irodalomkritikusok vagy irodalomtudósok hibája, hanem a keresztény teológusok hibája, hogy ezt engedik ilyen értelemben, hogy ez működjön. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog. Még akkor is, ha nem felel meg a szerző szándékának, mondja ez a félmondat. Úgyhogy ez az, aminek a kapcsán tulajdonképpen kimondhatjuk azt, hogy nem az ige a mérték, hanem az olvasó és a korszellem. Tehát ez az egész arról szól, hogy nem a szöveg a lényeg. Nem az, hogy mit akar elültetni a szöveg a te szívedben, mi a szövegnek az üzenete, hanem te vagy a lényeg. meg a korszellem a lényeg. Tehát, hogy éppen most milyen állapotban van a világunk. Gyakorlatilag a felvilágosodás és a racionalizmus is ezt a hullámot lovagolta meg. A keresztény teológia meg szinte föltette a kezét, de ennek megvolt ám a maga háttere, mégpedig ezt Jelenések könyve világossá teszi. Tehát az a protestantizmus, amelyik az ige útján indult el, az a protestantizmus a 17.-18. Században letért az ige útjáról. Tehát amikor jött egy ilyen tudományos kihívás, hogy hoho, hát itt aztán nagy tudományos dolgok születnek, felvilágosodunk meg ugye az emberi ész mindenhatósága, protestáns teológia föltette a kezét, hogy ám legyen. Tehát hogyha nagy emberek ezt mondják, hát akkor biztos igazuk van ezeknek a nagy embereknek. Na ez a magyarázata egyébként annak is, hogy az evolúció eszméjét egy pillanat alatt elfogadta a protestantizmus. Egy pillanat alatt. Tehát milyen érdekes, hogy a katolicizmus még kitartott néhány évtizedig. Tehát ők még ragaszkodtak jobban a teremtéshez. Aztán ők is elfogadták, de a protestantizmusnál mondom, szinte egy hang nincs azzal kapcsolatban, hogy valami probléma lenne itt a darwini evolúciós elmélettel. Nemrég egyébként egy konferencián tartottam erről előadást, de hála Istennek nem csak én, hanem volt egy evangélikus tudós is ott, pont Debrecenben volt egyébként ez a konferencia, és ez az evangélikus tudós, Szentpéteri Péter, ő is amellett érvelt, hogy itt a protestantizmus valami elképesztő hibát követett el. Tehát kritika nélkül elfogadni a darwini evolúciós elméletet, hát legalább lett volna valamiféle egy-két finom jelzés, vagy ilyesmi. Semmi. Tehát egy hang nélkül. De mondom, Jelenések könyve megadja ennek a hátterét, hogy ez miért is történt így. No, ennyit erről. Elkalandoztunk egy picit. Szóval posztmodern vagy posztkritikai irányzat. Negyedik írásértelmezési vagy hermeneutikai irányzat, ez a fundamentalista írásmagyarázat. Fundamentalista írásmagyarázat. Mi ez a fundamentalizmus? Már megint ugye egy szakkifejezés, erről is tudnunk kell, erről a fogalomról. Ez a fundamentalizmus, ez egy ébredési és teológiai mozgalom volt az Egyesült Államokban, mégpedig a 19. századtól kezdve. Tehát ébredési és teológiai mozgalom, és ez volt az a mozgalom, amelyik 1878-ban kiadta például a niagarai hitvallást. Tehát niagarai hitvallás. Na most ezt a niagarai hitvallást, ezt érdemes idézni, legalábbis egy pontját, és megint csak az Isten beszéde című kötetünkre hivatkozom, ahonnan megint csak idézünk, tehát 122. oldal, ez a következőt mondja. Tehát így olvasom. Az isteni inspiráció nem a különböző szinteken történt meg, hanem kiterjedt az iratok minden részére egyformán és teljesen. A történeti, tanbeli, sőt a legkisebb részekre is, a szónak még a ragozására is, amely az eredeti kéziratban található. Tehát azt mondja, hogy az isteni inspiráció kiterjedt az iratok minden részére egyformán és teljesen, a történeti tanbeli, sőt a legkisebb részekre is, a szónak még a ragozására is, amely az eredeti kéziratban található. Magyarán, ugye, hogyha figyelemmel követtük itt az ihletés tannál a szakkifejezéseket, ezzel párhuzamos az a bizonyos gondolat, vagy az a bizonyos szakkifejezés, amivel már találkozhattunk, ez a verbál inspiráció tanítása. Jó, tehát ez pontosan a verbál inspiráció tanítása. Magyarán, hogy az ige tulajdonképpen szinte a mennyből szállott alá. Úgy, hogy lediktálta az Isten azt, amit írni kell, és ilyen módon a niagarai hitvallás is ezt világossá teszi, hogy igen, még a ragozásra is kiterjedt az isteni ihletés, tehát a szöveg, amit a kezünkben tartunk, az tökéletes. Na most a probléma az, hogy erre nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nem tökéletes. Ettől még hiszünk a Biblia ihletettségében, tehát ezt kétszer alá kell húzni, de nem tökéletes a szöveg. Ugyanis a szövegben vannak bizony időnként hibák. Olyan hibák, amelyeket az emberi másolók követtek el, vagy akár a szerzők, nem tudjuk pontosan, mert ugye az eredeti nincs a kezünkben. Ugye emlékszünk talán arra, hogy az első fél évben azt a kifejezést használtam ezzel kapcsolatban, hogy ez egy hitpróba a keresztény ember, vagy egyáltalán a Bibliát forgató ember számára. Hitpróba abból a szempontból, hogy gyakorlatilag így, hogy az eredetik nincsenek a kezünkben, ez azt jelenti, hogy az ember számára megmarad ez a bizonyos szakadék, bizonyos értelemben véve szakadék, olyan vonatkozásban, hogy igen, nincs meg az a néhány száz évnyi közös ugye gondolat, ami ilyen értelemben hozzásegít bennünket ahhoz, hogy világosan lássuk azt, hogy azt, amit Jeremiás leírt, az tényleg úgy van, mert hogy van rá bibliai régészeti leletünk. Nincs rá bibliai régészeti leletünk. Tehát ez a fundamentalista írás magyarázat a verbál inspirációt olyan módon helyezi a középpontba, hogy erre azt tudjuk mondani, hogy ez a lónak a túlsó oldala. Megmondom, hogy miért a ló túlsó oldala. Apropó, Bibliában hibák találhatók. Egyetlen mozzanatra csak hadd utaljak, hogy ez legyen világos számunkra. Ott van például Máté evangélium a 27. fejezetében egy olyan gondolat, ami feketén-fehéren bizony így szerepel az eredeti szövegben. Tehát ez nem fordítási hiba, ez nem valami olyanról van szó, hogy mondjuk Károlyi Gáspár itt esetleg valamit hibázott, vagy éppen a King James, vagy akármelyik fordítás. Azt mondja a Máté evangélium a 27. fejezetének 9. verse. Ugye Jézus halálával és Júdás sorsával kapcsolatban. Mi lett ugyanis a 30 ezüstpénznek a sorsa? Annak a 30 ezüstpénznek, amit Júdás megkapott az árulásáért cserébe. Na ezt olvashatjuk itt a Máté 27.9-ben. Ekkor teljesedett be a Jeremiás próféta mondása, aki így szólott. És vették a 30 ezüstpénzt, a megbecsültnek árát, akit Izrael fiai részéről megbecsültek. És adták azt a fazekas mezeiért, amint az Úr rendelte nékem. Mi ezzel kapcsolatban a hiba? Ezzel kapcsolatban a hiba az, hogy Jeremiás próféta ezt nem mondta. Jeremiás próféta is beszél a fazekasról, tehát ebben a könyvben is van egy fazekas történet, de amire hivatkozik, az nem Jeremiás, hanem a Zakariás proféciája. Na most ez megint csak a hitpróba kategóriája, hogy azt mondja-e az ige, vagy azt mondja-e az ember ennek kapcsán, hogy hát kérem szépen, hát találtunk egy hibát a Bibliában, hát most akkor mit tegyünk, most akkor nem megbízható? Na hát nem sok ilyet tudnánk említeni, de tényleg ez benne van. Hogy ezt a hibát kikövette el, ad abszurdum esetleg Máté volt figyelmetlen, csak emlékezetből idézte a fazekas történetét? És összecsúszott a gondolataiban az, hogy ez Jeremiás, miközben Zakariás? Nem zárhatjuk ki. Vagy egy másoló követte el ezt a hibát, aki másolta az adott kéziratot, és ő volt az, aki kicserélte esetleg Zakariás nevét Jeremiásra? Nem tudhatjuk. Egy biztos, hogy ez hitpróbaként ott van, ezen nyugodtan keresztül lehet lendülni, tehát lehet azt mondani, hogy kérem szépen, ettől még az igének az elsőkről többsége az abszolút hibátlan és korrekt és rendben van, de ilyen értelemben, minthogyha egy szándékos kis jelzés lenne arra nézve, hogy ez tényleg nem a mennyből alászállott könyv. Olyan értelemben, hogy készen megkaptuk, köszönjük szépen, és akkor mindenet tökéletes. Tehát nem angyalok beszéde, erről majd fogunk beszélni nem sokára, nem angyalok beszéde a könyv ilyen értelemben, éppen ezért nem érdemes mondjuk bálványozni a Biblia stílusát. Tehát ebben az emberi szerzőség, az emberi vonás az ugyanúgy benne van. És persze kétségtelenül vannak olyan részek, amelyek közvetlen az Istentől jönnek, teljesen világos. Szólt az Úr Jeremiás prófétához, vagy szólt az Úr Ézsaiás prófétához mondván. Kettős pont. Na, ez egyértelmű, hogy Istentől származik. Na, de azért a Biblia egésze az nem ez, hanem ez egy szelete, ez egy része. Nagyon érdekes különben ez az egész kérdés, de mondom, a fundamentalista írásmagyarázat azt vallja, hogy a Biblia gyakorlatilag tolbamondás útján keletkezett, és ez az, amire azt mondtuk, hogy ugye ez inkább a ló túlsó oldala. Na most ez alapján még egy dolgot érdemes elmondani a fundamentalizmussal kapcsolatban, mégpedig azért, mert ezt általában kevésbé szoktuk emlegetni itt Magyarországon. Valahol nem véletlen egyébként, mert a fundamentalizmus igazi hazája az az Egyesült Államok. Jó, tehát ezért nem véletlen, hogy talán kevéssé ismert ez a gondolat, de maga az eszme az meggyőződésem, hogy ismerős lesz számunkra. Ugyanis a keresztény fundamentalizmusnak mindig az a célja, hogy a politikát rendeljék alá a vallásnak. Tehát nagyon szimpatikusnak tűnik ez a gondolat első közelítése, mert olyan nagyon hívőnek tűnik, hogy jaj, hát a Bibliát ugye minden fölött állónak tekinteni, jó, rendben, de a fundamentalizmus itt nem áll meg. Tehát rendeljék alá a vallásnak a politikát, az egyházi vallási elveket építsék be a törvényhozásba. Na most ez világszerte erősödőben lévő jelenség, és nem csak Amerikában, tehát nem csak az Egyesült Államokban. Jó, tehát ennek megvan a maga veszélye. Miért fogalmazok így, hogy megvan a maga veszélye? Azért, mert az emberiség ezt már kipróbálta nem egyszer és nem kétszer. Tehát a Jézus kora óta eltelt 2000 év, az gyakorlatilag erről szól. Na most, mintha az emberiség nem tanulna. Szokásunk egyébként nem tanulni, de tényleg itt is ezt látjuk, hogy mintha nem tanulnánk a történelemből. Kipróbáltuk már ezt, hogy milyen, amikor egyház és állam összefonódik, kipróbáltuk, hogy ennek milyen következményei vannak, mintha egy ilyen általános tudatvesztés, amnézia uralkodna az embereken. Szóval a 21. században ugyanott tartunk, pontosan ugyanott tartunk, ahol mondjuk a negyedikben vagy az ötödikben. De ez messzire vezetne ez a gondolat. Tehát mondom, a fundamentalizmusnak ez is a hátulütője, tehát érdemes erre figyelni, hogy ez egy nagyon érdekes dolog. Ötödik bibliaértelmezés irányzat következik. Hát lehet, hogy ilyen értelemben picit csalódást okozunk, de itt egy olyan fogalomról kell, hogy beszéljünk, amiről már beszéltünk, amiről most beszéltünk, ez a verbál inspiráció. De ez külön is érdemes megemlíteni, tehát a verbál inspiráció irányzatát. Miért? Azért, mert ez bármely felekezetben felütheti a fejét. Jó, tehát verbál inspiráció, ez bárhol lehet. Még egyszer mondom, ez nagyon hívő irányzatnak tűnik, csak ugye ez az értelmezés tan, ez az értelmezés irányzat, ez gyakorlatilag arról szól, hogy az igét szó szerint akarja értelmezni, de úgy, hogy kiragadva akár a szövegkörnyezetből. Tehát a szó szerinti értelmezés túlhajszolása. Hogy lehet a szó szerinti értelmezés túlhajszolni? Mert alapvetően mi is ragaszkodunk a Biblia szövegéhez, tehát ragaszkodunk ahhoz, amit a Biblia kijelent, csak ugye ezt majd a következő órán fogjuk megtanulni, és a következő órán fogjuk majd idézni, megint csak Pascalra hivatkozom, Pascalnak a gondolatát, azt mondja, két tévedés. Ha mindent szó szerint értelmezünk, ha mindent jelképesen értelmezünk. Ennyire frappáns. Két tévedés. Mindent szó szerint, mindent jelképesen. Magyarán bölcsen meg kell nézni azt, hogy az adott szakaszt szó szerint vagy jelképesen érdemes értelmezni. Tehát az emberi értelmet nem kapcsolhatjuk ki a Biblia értelmezésnél. Két példát hadd említsek ezzel kapcsolatban. Miért lehet azt mondani, hogy a verbál inspiráció, hát hogy mondjam, érdekes gondolatokra vezethet bennünket. Két ige szakasz. Lukács evangéliuma 10. fejezetéből a 4. vers az első. Tehát Lukács evangéliuma 10. fejezete, és ott a 4. vers, ezt a következőképpen idézem. Hát csak egy rövid kis részlet, akár kikeresni sem feltétlenül szükséges. Azt mondja, ne hordozzatok erszényt, se táskát, se sarut, és az úton senkit ne köszöntsetek. Ne hordozzatok erszényt. Ugye, amikor Jézus kiküldi a 70 tanítványt, akkor bizonyos dolgokat elmond nekik, lelkükre köt, tanácsokkal látja el őket, és ez is egy tanács része. Ne hordozzatok erszényt. Na, hogy lehet ezt verbál inspirációs módon értelmezni? Hát picit megmosolyogtató, a keresztény embernek ne legyen pénztárcája. Tehát ilyen, hogy erszény vagy pénztárca, erre nincs szüksége a keresztény embernek, mert hát Jézus is megmondta, hogy ne hordozzatok erszényt. Tehát annyira érdekes, hogy voltak ilyen irányzatok a kereszténység történetében, sok-sok ilyen érdekességet lehetne egyébként említeni, akik szó szerint kiragadtak valamit, és valami szinte úgy bekattant a gondolkodásukban, és akkor azt mondják, hogy jó, hát akkor vegyük már a Lukács 14-es szó szerint. Na, még egy ilyen példa. Első Zsoltár, első két verse. Híres egyébként ez az első Zsoltár, megérdemli a figyelmünket. Rövid, 6 igeversből álló Zsoltár ez egyébként mindössze. Ezt olvasom, tehát az első Zsoltár első két versében. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, aki bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Azt mondja, az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Na, hogy lehet ezt szó szerint értelmezni? Hát ugye így nyilván ezt nem tudja megvalósítani az ember, ugye? Tehát az, hogy éjjel és nappal Isten törvényéről gondolkodni, hát szóval ezzel mindenki tisztában van, hogy bizony alvásra van szükségünk. Meg hát más dolgokra is, de mondjuk az alvás az végképp kiüti ezt a lehetőséget, hogy akkor az Úr törvényéről gondolkodjunk. Na most voltak olyan csoportok a kereszténysége belül, egyébként szerzetes rendeknél alakult ez ki, hogy azt mondták, hogy ezt az egyes ember nem tudja megcsinálni. de csoportosan meg tudjuk csinálni. Meg tudjuk csinálni azt, hogy mi megszervezzük, hogy mindig legyen valaki közülünk, aki az Isten törvényéről gondolkodik. És akkor ilyen kétórás szakaszokra osztották fel a napot, azt mondták, hogy na, ezt meg tudjuk csinálni, és akár az éjszaka közepén is nem érhet bennünket ilyen értelemben elmarasztalás Isten részéről, mert mi bizony az Úr törvényéről gondolkodunk akkor is. Csak éppen egy valaki, és nem mindannyian. Szóval ez egy kedves kis történet, aranyos kis történet, miközben létező történet, így lehet például verbán inspirációs módon értelmezni mondjuk ezt a két ige verset. De mondom, ezt még vég nélkül lehetne folytatni, tehát az ember ahelyett, hogy bölcsen átgondolná, ahelyett ugye megragad valamit, és akkor azt mondja, hogy igen, akkor ezt most hajrá szó szerint. Calvin mondja azt, a híres ugye felekezet alapító és a reformáció egy óriási alakja, 1509-1564-ig élt, fölteszi ezt a kérdést, hogy mi a fontosabb, az írás betűje, vagy az írás szelleme? Az írás betűje, vagy az írás szelleme? Picit becsapósnak tűnik a kérdés, mert azt hihetnénk, hogy itt erre a betű a helyes válasz, de nem. Az írás szelleme fontosabb. Mit ért Calvin az írás szellemén? A kontextus, a szövegkörnyezet fontossága. Tehát, hogy nem lehet kiragadni egy dolgot. Tehát nézzük már meg a szöveg összefüggést. Nézzük már meg azt, hogy mi annak az ige szakasznak az üzenete. El fogja azt dönteni, hogy most akkor jelképesen vagy szó szerint értsem. Tehát az írás szelleme, az írás egész szellemisége, az írás üzenete. Ez egy kulcsfontosságú dolog. Calvin itt az írás magyarázat vagy a hermeneutika egyik nagyon-nagyon lényeges pontjára mutat rá. Jó, tehát jó, hogyha ezzel tisztában vagyunk. Hatodik értelmezési irányzat, és már csak kettő van vissza ezzel együtt. Ez a spirituális értelmezés irányzat, a spirituális értelmezés. Mit jelent ez a bizonyos spirituális értelmezés, illetve hol bukkan föl? Kegyességi irányzatokban és a karizmatikus kereszténységben. Kegyességi irányzatok. Kegyességi irányzatok bárhol felüthetik a fejüket, tehát gyakorlatilag bármelyik felekezetben. A kegyesség az mindig az egyéni vallásosság megújulását helyezi a középpontba. Ez egy nagyon nemes gondolat egyébként, tehát hogy vegyük komolyan az igét, éljük meg, amit az ige mond, tehát ne csak tudjunk róla, hanem legyünk gyakorlói is. Tehát ez mind-mind nagyon szép. De önmagában a kegyességi irányzatokkal mindig érdemes óvatosan bánni, így például zárójelben jegyzem meg a pietizmussal is, ez egy 17. századi, 18. századi irányzat, mert néha olyan dolgok felé billen el, ami nem az igazi, ami az ige szellemével egy ellentétes. Karizmatikus kereszténység, ez meg ugye azért lehet számunkra ismerős, mert manapság rendkívül népszerű a karizmatikus kereszténység, tehát több száz millióan követik világszerte, Magyarországon csak egyetlen példát hadd mondjunk, ez a Híd gyülekezete, Német Sándornak a felekezete, ők is a karizmatikus irányzathoz tartoznak, de hát itt lehet említeni a pünkösdistákat, meg még sokakat, tehát tényleg népszerű ez az irányzat. Szóval, mit is mond a spirituális értelmezés? Ennek a lényege nem más, mint hogy az érzelmi élmények általi vezetést keresi, tehát az érzelmi élmények általi vezetést keresi, és nagyon érdekes az, hogy tulajdonképpen ezek az emberek, vagy ezek az ige magyarázók mindig a saját pillanatnyi szituációjukhoz, helyzetükhöz keresnek igét, a helyzet alaposabb átgondolása helyett. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Na most erre azt tudnám mondani, hogy ezt azt tudja igazán megérteni, aki beszélt már karizmatikus hívővel. Beszélgetett már karizmatikus hívővel. Tehát ez tényleg kézzelfogható az ő esetükben, és ez nem elmarasztalás, tehát én most ezt teljesen, hogy mondjam, semlegesen mondom. Nekem is van egy kedves karizmatikus hívő ismerősöm, összetalálkoztam vele, első pillanatban olyan végtelenül hívőnek, olyan nagyon-nagyon szinte megszégyenítőnek tűnt, hogy hányszor hivatkozik Istenre, az Úrra, a Bibliára, folyamatosan bibliai égék jutnak az eszébe, és így tovább, szóval szinte az ember feje már zsongott, amikor vele beszélt mondjuk csak egy 5 percen keresztül. Na de pont ez az egésznek a hátulütője, hogy ahelyett, hogy mélyebben, lecsendesedettebben gondolkozna, ahelyett ez az ige rángatás, az igéknek az előrángatása jellemzi ezt a bizonyos értelmezést. Mondom, igen-igen érdekes jelenség, és egyre inkább elterjedőben van, szóval megvan ennek is a maga veszélye. Ilyen értelemben az átgondoltság kevésbé jellemző erre a bizonyos irányzatra. És a hetedik, tehát az utolsó ilyen irányzat, ez nem más, mint az inkarnációs hermeneutika. Inkarnációs hermeneutika, a legrondább kifejezés idézőjelbe téve, mert ezt aztán már végképp nem értjük, de azért meg fogjuk érteni, az inkarnáció az nem más, mint Jézus testélétele. Tehát szó szerint testélétel. Jó? Inkarnáció testélétel. De keresztény környezetben, keresztény szövegkörnyezetben ezt Jézus testélételére szoktuk érteni. Inkarnációs hermeneutika tulajdonképpen ezt mondja, hogy Jézus esetében el tudjuk azt mondani, hogy ő emberré lett, és éppen ebben a testben egészen Isten volt. Tehát egészen Isten volt a testében, miközben emberré lett. Tehát tulajdonképpen akkor járunk el helyesen Jézus testélétele kapcsán, ha egyiket sem szorítjuk háttérbe, sem az emberi, sem az isteni vonalat. Pici leágazás következik. A keresztény teológiánál ez egy állandó vitatéma 2000 éve. Tehát amióta Jézus meghalt, feltámadt, mennybe ment. Azóta vitatkoznak ezen a keresztény teológusok, hogy mit is kezdhetünk a testélétellel. Hogyan járt itt közöttünk Jézus Krisztus? És persze, hogy vitatkoznak rajta, mert egy picit nehéz ezt megérteni, nem is picit, hogy most akkor melyek ennek a mélységei. Egy seregnyi igei kijelentés van az egyikkel kapcsolatban, seregnyi igei kijelentés van a másikkal kapcsolatban. Szóval ez mondom, ennek az irodalma könyvtárnyi. Tehát amit erről leírtak az elmúlt 2000 évben. És a mai napig is nagyon élénk viták tárgya egyes felekezetekben, vagy sok felekezetben, hogy most akkor hogyan lett Jézus testé. Mi nem ezzel foglalkozunk. Nekünk most hermeneutikai szempontból fontos az inkarnációs hermeneutika. Ezt most csak azért mondtam el, hogy lássuk ennek a lényegét, hogy miről is szól ez az egész irányzat. A Bibliával kapcsolatban ez az irányzat azt mondja, hogy a Biblia Isten szava és emberi szó egyszerre. Isten szava és emberi szó egyszerre. Ennek kapcsán érdemes megemlíteni a kettős szerzőség fogalmát. Ez így nem található meg egyébként a jegyzetben, vagy a könyv függelékében, de használjuk ezt a fogalmat bátran, jó? Tehát kettős szerzőség. Tehát Isten és ember egyszerre a szerzője a Szentírásnak. Na most az inkarnációs hermeneutika a kettő közötti párhuzamot fejti ki. Tehát Jézus testélétele és a Biblia létrejötte közötti párhuzamot. Tehát azt mondják, hogy a kettő hasonlóképpen értelmezhető, azért, mert akkor, amikor Jézus testé lett, akkor is egy különleges egyesülés történt, és amikor a Biblia megszületik, akkor is egy különleges egyesülés történik, isteni és emberi egyszerre. Nagyon igaza van egyébként ennek az irányzatnak, és nagyon, nagyon jó az alapgondolat. Na most ezen a háttéren bizony nem véletlen, hogy meglehetősen szerény a képviselete ennek az irányzatnak. Szerény a képviselete. Tehát azt mondtuk, hogy 7 irányzat van, az ember ugye esetleg azt hinné, hogy mind a 7-nek egyformán erős a képviselete, hát nem. Az első 6 az igazán népszerű. Ez a 7., tehát erről szinte csak a szakemberek, csak a beavatottak tudnak idézőjelbe téve. Jellemző egyébként, hogy az a 2 svájci teológus, akit Vankó Zsuzsa megemlít itt a kötet függelékében, tehát ahonnan most végigvettük ezt a szakaszt, annak a 2 svájci teológusnak a neve sem különösebben ismert. Tehát tiszta érdekes ebből a szempontból, hogy az, ami a középutat megtalálná, az pont, hogy szerény képviselettel rendelkezik, középút. Mert hogy a Biblia Isten szava és ember szava egyszerre. A kereszténység vagy az egyik, vagy a másik oldalra billen el. Tehát vagy túlhajtják azt, hogy Isten szava, ebből jön a verbál inspiráció, vagy túlhajtják azt, hogy ember szava, ebből jön a Biblia kritika, és ezért a keskeny utat, a középutat nehéz megtalálni, vagy nehezen sikerül a teológusoknak megtalálni. Hát, ha még törekednének rá, milyen szép lenne, hogyha törekednének rá, de legtöbbnyire megelégszenek azzal, hogy inkább az egyik, vagy inkább a másik. De persze sokszor nem vallanák be, szóval ezért bonyolult a helyzet. Na szóval ez az inkarnációs hermeneutika, ez jobban megérdemelni a figyelmünket, vagy jobban megérdemelni a keresztény teológia figyelmét, de hát az a helyzet, hogy itt ez egészen másképp van a teológiát tekintve. Kedves hallgatók, ez volt tehát a Kásahegy. Ezen kellett, hogy keresztül verekedjük magunkat. Ezt ugye részletesen igyekeztünk megtanítani. Ennél egy könnyebben emészhető és egy sokkal szimpatikusabb rész jön majd a következő alkalommal, amikor már végre a lényegről beszélhetünk, hogyan értelmezzük az igét. Tehát a bibliai hermeneutika biblikus alapelvére leszünk kíváncsiak. Ez tehát a májusi alkalom feladata. Úgyhogy eddig jutottunk most, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet.